A filmem nem Vietnámról szól. A filmem Vietnám maga. Olyan, amilyen az volt. Őrület. Ahogy a filmet készítettük, hasonlított ahhoz, ahogy az amerikaiak Vietnámban voltak. A dzsungelben voltunk. Túl sokan. Túl sok pénzhez volt hozzáférésünk. Túl sok eszközhöz. És lassan megőrültünk. Ezt Francis Ford Coppola mondta a Cannes-i filmfesztiválon 1979-ben, ahol az Apokalipszis Most című filmjéről beszélt, amellyel a Bádog Dob című alkotással megosztva elnyerte a fesztivál fődíját. Most, 40 évvel az eredeti bemutató után újra látható a film egy olyan verziója felújított, 4K-s képpel és újrakevert hanggal, amely a leginkább közelebb áll Coppola elképzeléséhez. Az Apokalipszis Most, a végső vágást Magyarországon a Pannonia Entertainment forgalmazza. Budapesten a Puskin mozi kínálatában szerepel, illetve megtekinthető több fővárosi és vidéki moziban is. A magyarországi bemutató különleges alkalom volt, a vetítést megelőzően Csákvári Géza újságíró és a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál adminisztratív igazgatója beszélt a film elkészítésének körülményeiről. A vetítés díszvendége pedig Kondor László fotográfus, vietnámi hadifotós volt, aki a konfliktusban készített képei közül mutatott be jó néhányat. A fotók Kondor László engedélyével az eper.elte.hu oldalon tekinthetőek meg. A felvételt szerkesztve közöljük. A felvétel a Pólus moziban készült 2019-ben. Köszönjük a segítséget Kondor Lászlónak, Havasi Máténak és Zsarnai Gábornak.
Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye tényleg ez egy 183 perces film, így hát próbálok kompakt lenni, ha kívül nem fog beszélni, ezt megint írom. Mármint úgy, hogy a sztorit nem elemzem, meg hasonló. Általában engem is nagyon szóval ideges, amikor eljök egy moziba, és akkor kiáll egy magát okosnak kívül ember, és akkor elemzi a filmet. Inkább azt mondom, hogy mesélni, ez a filmmel kapcsolatban, hogy milyen nehéz volt ennek a megszületése. Alapvetően egy dokumentumfilm is készült arról, tehát hogy a filmkészítők az apokaliptikus útja volt tulajdonképpen ennek a műnek a létrejött, ami hosszú-hosszú éveken át keresztül készült. Egyébként az, hogy ilyen filmek annak idején megszülethettek, az kellett, hogy egy generációváltás következett be Hollywoodba, hogy a régi stúdiórendszer ellen fordultak fiatalok, akik függetlenek voltak, és volt bennük annyi lelkesség és erős potenciál, hogy létre tudták hozni a maguk új Hollywoodját. Olyan nevekről beszélek mondjuk, mint George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppolának a filmnek a rendezője, Peter Bogdanovich, aki azért nem ő egy kicsit hátrébb vonult később, és John Milius, aki ennek a filmnek a forgatókönyvét írta. Írta, mert lelkesítették őt 15 ezer dollárra, azt Coppola adta neki a saját cége kapcsán, hogy írja meg azt a nagy háborús filmet Vietnámból, amit szeretne. Ő egy irodalmi alapja is vannak a műnek, meg egy Werner Herzog film, az gondolom azt mindenki tudja, ugye? És első körben úgy volt, hogy ezt a filmet George Lucas rendezi. És úgy képzelték el, hogy akkor még tartod a vietnámi háború, hogy egyfajta ilyen cinema verité formában oda mennek, Vietnámba forgatnak, és akkor mintha egyfajta áldokumentumfilm lenne, tehát így bedobják a színészeket oda a háborús környezetbe. Most erről a forgalmazó Barna stúdió azt mondta, hogy hűha, tehát ez nem biztos, hogy ez mondjam, a biztonságos projekt, és pontosan tolódott a film. Egészen addig még George Lucas elkezdett foglalkozni az American Graffiti-vel, és azt mondta, hogy hagyjuk ezt az egészet, nem rendezem meg. Ekkor kezdődött el ugye a hajsza a rendező után. John Milius közölte, hogy ő csak megírta, és ő is akarja megrendezni. Így hát, aki a produceri feladatokat vállalta, Francis Ford Coppola, kénytelen kellett, azt mondta, na jó, akkor én megcsinálom. Ezt a döntését egyébként ugye ő többször megbánta, aztán többször visszavont, hogy megbánta, hogy ez tulajdonképpen az élete legfantasztikusabb döntése volt. Lényeg az, hogy elképesztően nehéz volt összehozni a filmet. Például egyébként Coppola nagyon jó volt Roger Cormannal, akinek elmondta az első ötletét, hogy na, ezt a filmet a Fülöp-szigeteken fogom leforgatni. Roger Corman azt mondta neki, hogy nem ajánlom, ott nagyon rossz az időjárás. Na, mi történt? Elmentek a Fülöp-szigetekre, képülő dollárra felépítették a díszleteket, és aztán jött a tornádó, meg a esős évszak, és az egészet elmosta. És akkor, és amikor még nem is forgattak semmit a filmből, ma akkor 2 millió dollárra túllépték a költségvetést, ugye, mert az egészet újra kellett építeni. Aztán jöttek a hajsza a főszereplők keresése terén. Ugye ezt a filmet az első körül Steve McQueennek ajánlotta föl a főszerepet, akit ugye végig is a Martin Sheen alakít a filmbe. Steve McQueen azt mondta, hogy jaj, nem utazom el ilyen sokáig külföldre. Feleltek Al Pacinónak, Al Pacino arra hivatkozott, hogy jaj, ő beteg lesz, ha elmegy a Fülöp-szigetekre, nem vállalja. És akkor volt egy ilyen nagyon-nagyon hosszú sor, de azt hiszem, az 2015-ben derült ki, hogy a harmadik a listán Clint Eastwood volt, tehát őt is fölkérte Coppola. Clint Eastwood azt mondta, hogy ő elolvasta a forgatókönyvet, és azt mondta, hogy neki túl sötét. Hát nem tudom, tehát azért Clint Eastwood aztán végül piszkos Harry lett, tehát az se egy ilyen vidám figura, de hát nem vállalta. Érdekes volt, hogy megkapta a szerepet végül Harvey Keitel, aki nagyon tetszett a rendezőnek a Scorsese filmében, az Aljas utcákban. El is kezdte forgatni, 3 napig forgatott Harvey Keitellel, amikor Coppola azt mondta, hogy nem tetszik nekem, amit a színész csinál. Tehát nem jöttek ki, így hát 3 napon nem kirúgta a főszereplőt. Ugye Harvey Keitel se egy egyszerű, vagy egy remek színész, és ezek után került végig, mert elküldött eszébe Martin Sheen a rendezőnek, mert a Martin Sheennek volt egy próbafelvétele annak idején a Keresztapa első részében, és akkor megkeresték, és ő elvállalta. A film másik főszerep, ugye Marlon Brando, ott is egy hasonló hosszú lista volt, mire Brandóra került a sor. Visszautasított többek között Robert Redford, Jack Nicholson, nagyon sokan, és végül 1 millió dollárért, ami akkor elképesztő pénz volt, Marlon Brando elvállalta ezt a szerepet. Na most az, hogy Marlon Brando elvállalta, ez két okból is formálta a filmet. Ugye mind a két főszereplő formálta egy kicsit a filmet. Maradjunk a Marlon Brandónál. A Marlon Brando megérkezett a forgatásra 40 kiló plusszal, és nyilvánvalóan kevés józan pillanata volt a forgatás során. Így hát ez kicsit megváltoztatta a dolgokat, nem tudta a Coppola leforgatni azt a forgatókönyvet, tehát itt azt a befejezést, amelyben meg egy nyurga vékony emberről van szó, és nem egy plusz 40 kiló túlsúlyra rendelkező színészről. Próbált trükköket csinálni, hogy feketébe öltöztette folyamatosan, hogy a hasát eltüntesse, próbált úgy olyan szögből fölvenni, hogy soványnak tűnjön, illetve egy picit átírták közösen ezt a véget, tehát ugye vannak a legendák, hogy a Coppola eltér a forgatókönyvben. A Coppola kényszerből tért el a forgatókönyvből jelen esetben, és ugye alakult egy filmtörténeti remek mű belőle. A másik érdekes sztoriója a Martin Sheennel kapcsolatosan, hogy ő például szívrohamot kapott a forgatás egyik napján, és mivel már annyira túlléptek a költségvetésen, hogy ezt nem merték bevallani a stúdiónak, és azt írták bele a naplóba, hogy a melegtől rosszul lett, hőgutát kapott, de semmi gond amúgy. Őt egyébként több mint egy hónapig, egy másfél hónapig a testvére Joe Estelez helyettes lett a filmeknek hasonló hangja, és ugye föl lehetett venni úgy, hogy hátulról, oldalról hasonló, de Alapvetően egy érdekes dolog, már Coppola évekig is azt nyilatkozta, hogy nekem már fogalma sincs, hogy melyik jelenetben van a Martin Sheen és melyikben van a testvére, nem emlékszik. De ahhoz képest nincsen feltüntetve a stáblistán Joe Asteres, tehát ez is egy ilyen legenda számba ment. Én nem is, igen, és akkor még el lehet mondani azt, hogy van a filmnek több verziója, hogy amikor moziba került, akkor 145 perces volt. Annak idején ezt a forgalmazza azt mondta, hogy ennél nem lehet több. Mondjuk alapján a Coppola egy 600 perces filmet szeretett volna, tehát az egy kicsit lejjebb vette. Aztán volt egy rendezői változat, ami 195 perc volt, és erre már ugye lássunk csodát, Coppola azt mondta, hogy jaj, most egy idősebb, érettebb művészként gondolkozva, az egy picit hosszú. Készült most ez a 183 perces verzió, tehát majd aki ilyen geekek, azok majd kereshetik a különbséget, itt van az egyezéseket a különböző verzióba. De mielőtt elkezdenénk a filmet, van egy különleges vendég, egy különleges meglepetés. Szerintem majd megkérdezem tőle, majd, hogy, tehát, hogy mutassa be magát, de imád Kondor László a színpadon.
Ez Vietnám, ez egy helikopterháború volt. Az én életem, mint egy gyalogos és egy fotós a vietnámi háborúban, az igaz, én nem egy filmes voltam, én katona és fotós voltam. A háború nagyon más volt. A helikopter volt a szíve majdnem a háborúnak, állandóan jár. A Coppola film, de nagyon érdekes, hogy ezt valahogy megerőtítette, ennek a helikopternek, ami Huey-nak hívnak, még ma is használatban van, nem tudom hány száz ezer gyártottak azóta is, ennek volt egy különleges hangja. Néha kapcsol ülök, és iszogatom a boromat, és jön egy ilyen helikopter fölöttem, és hallom ezt a hangot, én megborzongok, mert ez Vietnam. Ez a hely, ahol vagyunk, az mit hívták Landing Zone Siberia, Landing Zone Siberia. Ez, ahol én voltam, nem a Landon, a mocsárban voltam a Vietnám részén, de erről Vietnám fölmondozta, Dél-Vietnám az első, második, harmadik és negyedik Hanszín térre. Én az első Hanszín térre szolgáltam, aminek javán fönt voltak a hegyekre, nagyon közel a laoszi határokhoz. És ez homokból, meg mindenféle dolgokból fölépített, majdnem egy középkori vár. Itt egy gyalogos zászlóval volt itt, 400 és egy üteg tüzérség. És akkor innen járták a völgyet. De a dzsungelben vagyunk, és egy Captain Gordon nevű parancsnok, egy százados éppen mutatja, hogy a helikopternek hol lehet leszállni. Amire erre a képeit nagyon büszke vagyok, mikor 50 évvel később látom ezeket a képeket, nagyon büszke vagyok, hogy minden harci minden nyomás alatt a kompozíció szerintem majdnem tökéletes. Itt egy megsebesült katonát hoznak a bajtársai ki a dzsungelból. Itt a kép az, én mutatom, hogy őt is sebesült van. Én sosem fényképeztem a teljes szétében emberi csapatokat, mert undorítónak és nem nekem látom szükségesen. Itt ez a kép, ha jó, azért jó, mert itt hat bajtársnak az harca, úgy viszont, ami sebesült bajtársához. Az a kép. Na, itt van egy nagyon érdekes kép, itt egy kim vagyunk a Rizsföldökön, ott a háttérben egy lebombázott hala van. Itt ez a pasé, a középen a helikoptert vezeti be. A bal oldalon egy jó nagy magas srác hoz egy nagyon kis öreg vietnami asszony. A sztori az volt, hogy megérkeztünk ebben a lebombázott falba, egy kis vigyilóba, megtaláltuk ezt a teljesen kiszáradt, beteges, szerencsétlen öreg asszony. És akkor a százados mondta, hogy a felcsernek, hogy gyere, vigyed ki, majd helikopterre kibisztük a kórházba. Hát el kell képzelni, hogy ezek majdnem két méteres amerikai bemegy a vigyilóba, és az öreg asszony így megy össze, és hát az öreg asszony nem beszél angolul, a srác nem beszél vietnamiul, de beszélni mindig lehet. Mi csinált ez a nagy darab srác? Azt csinálta egyszerűen, a lekapcsoló pisztolyát, és akkor ledobta a földre, ekkorát rúgott bele, széthártya a karját, az öreg asszony. Az öreg asszony, mint egy macska fölugrott a karjába. Csodálatos. És akkor itt már jönnek kifele, és akkor teszünk őket föl a helikopterre. Így kell beszélni, az ember szót nem tud. Na, itt egy különleges sztori, mert nagyon sokszor én nem csak egyedi képeket csináltam, hanem én kint voltam sokszor egy üték, vagy egy századdal, vagy valakikkel. Több mint egy hétig, néha még 10 napig is. Na ez az hadsereg, amelyik hadsereg egy különleges alakulata, the LURPS. Ugye Long Range Reconnaissance Patrol, hosszú távú felderítők. Ezek különlegesen kiképzett emberek voltak, mindegyik önkéntes, és hatos csoportokban két helikopterrel kimentek a dzsungelbe megtalálni az ellenséget. Vagy hogy az ellenség találja meg ő. Elég veszélyes munka volt. Még a kezdete az dolognak, itt a gépfegyverek, akkor különben azért a képükön mindig van ez a kamuflás festék, a vietnamiak minket úgy hívták, hogy a testek arcú emberek. A félelmetesek is találták őket. Na itt ez egy jó pofa srác, de röhög a gépfegyveres, és jó érzi magát, mert nem tudja pontosan mi jön, de még jó érzés van. Jó a hangulat. Na, következő talán. Na, itt már a helikopter belsejébe, itt egészen más a hangulat, vagy az embernek kifele. Ami nekem különleges volt, hogy én a háborút nem ilyen óriási lencsékkel fényképeztem, hanem egy széles látószögűvel. Én ott ülök a helikopterbe mellettük. A poén az volt, engem befogadtak, ugyanaz volt az egyenruhám, pontosan olyan koszos voltam, és majdnem olyan büdös, mint ők voltak. Szóval egészen jól éreztük magunkat be. Itt megyünk kifele, szóval mondom, itt már a hangulat változik. A háborúról lehet különböző dolgokat mondani. Én a katonákat fényképeztem, nem a fogtechnikusokat, a teherautósokat, meg ezeket azokat, írnokokat. Én a gyalogosokkal éreztem otthon magamat, és befogadtam. Az ember kimegy, nagyon korán reggel volt, már majdnem hajnalban még, akkor megyek ki, és az embernek kilóg a helikopterből a lába. És ezek mindig órákig öltöztek, hogy semmi nem mozog, rakjuk meg, nem mozog. Ez az érzés azért elképesztő, mert fölhúzák majdnem 4-5 méterre, kilóg a lába, a helikopterból, hajnal jön föl a hegyek fölött, ami, ez egy elképesztő érzés. Aki ezt letagadja, az hazudik. Szóval így megyünk már kifele, már más a hangulat. Következő pillanat. Na, itt már, ugye itt történt egy kis csatapaté, aztán itt egy képünk is hiányzik. Nagyon kevés színes félvét felvétel csináltam, ez az egyik kevesebb között. Amit itt találtunk, egy 6 emberből, vagy 5 emberből álló észak-vietnami katonai hadipostát. Ott a bal oldalon az egy zsák, abban volt 270 levél, ami kimeg bejött a vietnami katonáktól a Vietnámból. A hadosztály e-mailhárítás borzasztóra élvezte. Mindenkinek is nagyon tetszett, mert itt az egyik az észak-vietnámi kapitány éppen azt írja a feleségének Hanoiba, és arról panaszkodik, hogy őreki nincs semmi bajuk a normális századokkal, a gyalogsos századokkal, az, hogy olyan sok, úgy jönnek a dzsungelbe, mint egy elefánt horda. Ezek a pénten arcúak, ezek csöndesek, és még lehet hallani, vagy látni őket, és nagyon sok kárt okoznak nekünk. Hát a lörpöknek ez nagyon tetszett ez az egész. Sokszor ebben, amikor ezt a képet mutattam, engem azzal vádoltak, hogy ez nem egy igazi felvétel, és lehet, hogy ezt a képet én az apokalipszis mostból loptam ki. Nem igaz, higgyék el. Ez jó. Jövete. Na, itt már a helikopter megjön, és akkor próbáljuk a pasit, aki életben maradt, a helikopterre tenni. De ez volt a kötelességük, hogy minden sebesültet, ami ott gyorsan ellátni és eltávolítani a hadszintérről. És ez nem hamuka volt, ez tényleg úgy volt. Sajnos a pasi nem élte túl. És közben, mikor jön a helikopter a másik oldalról, a nordvérje még elkezdtek aknavetőben lőnünk rá. És akkor először mutattam ezt a képet a feleségemnek, és elmondtam a történetet. És azt mondja, Ti elmentetek, lelőttétek a pasit, én meg is halt később benne, és utána az életeteket veszélyeztetétek megmenteni az életét valahogy. Hát ez a háború, kérem. Na, itt ilyen kis kép, itt föl, egy észak-vietnami tábor támadtak meg, és sajnos már később érkeztem. De én nagyon szerettem te látni az embereket. Ezek a fiatal arcok, ez volt. És ez, én őket nagyon-nagyon megkedveltem tényleg. Nagyon, én a háborút nem szerettem, meg az egész hülye politikáját, de ezeket a fiatal embereket nagyon. Na, és hát ez a háború, írogatni haza. Technikailag mondjuk érdekes, hogy ezt csak a gyertyafénynél fényképeztem. Leültem is a lájtát a térdemre rakva, és fényképeztem, hogy ír haza. Gondolom, vagy anyunak, vagy a feleségnek. Ez meg egy nagyon kellemes ideje. 1969 karácsony, Szenteste. Egy ilyen landing zone centerbe, és akkor a gyertyafénynél meghívtak engem is. És üldögettünk körbe, és énekeltünk karácsonyi dalokat. És ő tudta be, hogy ő nekik a felül egy hónappal később egy csúnya összecsapásban meghalt. Következő. Na ez az a 69 karácsonyának sok amerikai újságban megjelent ez a kép. Egy ilyen támaszponton voltam, és utána ezt a kiskutyát találtam, aki ott a szundikált, a Coca-Cola ült meg a gyertya mellett, és csak ez a megvilágítás az egésznek. De itten huncuk voltam azért, mert lekapcsoltam a 45-ös pisztolyomat, oda tette, hogy ezért legyen valami háborús hangulata. Nagyon sikeres kép lett. Na, jön egy sorozat. Vietnámnak egy nagy részén a gyalogosok lementek, körbejártak, ellenséget sosem láttak, néha tüzeltek rájuk, de majdnem nap, vagy egy, vagy két ember megsebesült, vagy meghalt, gumitrebbe, rejtett aknába. És akkor ezeket a falukat elhatározta az amerikai hadvezetési security, és ők az embereket elfogják egy stratégiai hangulatba, ahol tudják figyelni őket. Ez az egész sorozat, ami most jön, erről szól az egész. Na ez, most kérdezhetnék tőlem, milyen volt magyarnak lenni? Hát ez a kép az én önarcú képem. Az a kis gyerek, én vagyok 1945-ben. A kislány a bátyám. A kislány, aki a bátyám volt, ugye persze, megértette, hogy miről van szó. Én bambán néztem az egészet. Ez az én önarcú képem. Szóval magyarnak furcsa volt a Vietnámban katonának lenni, mert én tényleg szimpatizáltam részben a vietnámi emberekkel. Nem tartottam tényleg őket ellenségeknek, gyűlöletre valóknak. Ők ugyanúgy harcoltak, ők a szabadságukért, a függetlenségükért harcoltak. Kész. Ez ugyanennek a sorozatnak egy része, hogy a falut lerombolják, és de elviszik őket. Ebben a szomorú az volt, hogy a vietnámiak a java, a buddhista vallásnak egy részéhez tartoznak, ami angolul csak tudom úgy mondani, de ancestor worship, az ősöknek a becsület, vagy imádata, már nem szó szerint. Itt Magyarországon minden szenten napják, az emberek kimennek, feketébe öltözve, nagyon szomorúan. Ezek az emberek, a vietnámiak körülbelül, a Japánban is van a buddhista szektájában egyrészt, ők kajával, a rice pálinkával, nem tudom én, körbeülik a sír, nem is feketébe, hanem színes vagy fehér ruhákba, és úgy emlékeznek a halottjaikról. És van egy nagyon csodálatos gondolatuk is, akikre még emlékeznek, az még nem is halott. Ebben van valami. Mikor egy sír minden szentek napján egy gyertya nincs rajta, és be van nőve, na az az ember már tényleg halott. Hát igen, ez egy annak a része. Én szeretem ilyen sorozatot csinálni, néha egyetlen képen nem lehetett mindent kifejezni. Szóval ez inkább az én stílusom fényképezés volt, egy magazin fotográfőr, de egy news fotográfőr. Illustrator fotográfőr. Ez a Guangmai City Market piacában ez egy öreg ember, én általában, hogy őt fényképeztem emberekkel, csináltam legalább 5-6 felvétel. Erről a bácsiról, Isten tudja hány éves lehetett, egyetlen egy képet csináltam, mert nem bírtam ki a nézését, ahogy a szemembe nézett. Úgy kérdezett tőle, miért? Miért van egy? És akkor egy képet csináltam, és így meghajoltam, amit eltettem a fényképezőgépen. Mert ő mindent elmondott a háborúról, amit szerintem hallani kellett. És ami most történik itt, egy Hamas Máté kollégámmal, mi tervezünk egy könyvet a képeinkből, a vietnami háborúról, az agyapár készen ma kb. 120 felvétellel. Amit máma ti látok, az csak egy elég kis része az egésznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és meghallgattatok, és jó szórakozás a filmhez. Viszontlátás!
Elhangzott Francis Ford Coppola Apokalipszis Most, a végső vágás vetítése előtti beszélgetés Csákvári Gézával és Kondor Lászlóval.